53. fejezet, melyben a szerző egy geszti éjszakáját beszéli el. A falu közepén aludt a Tisza kastély, s kisöccse a Remetelak, hol arany tanítóskodott. Február vége felé járt. Az esti fagy ráncokat húzott a pocsolyák tetejére, mint vén emberek szeme köré az öregség. A kocsma ivójában pirosas és földszínű arcok fogadtak, a hosszú asztal fölött egy lámpa égett. A szomszéd teremben már 7 óra óta állt a bál. 2 petróleumlámpa terjesztette a félhomályt, csárdás ütemére, magyarosuló foxtrot ritmusára, s jótékony célra verték a port a fiatalok a mennyezet felé. A jótékony cél néhány kiló marhahús, disznóhús és borjúhús vásárlási költségeinek előteremtése volt. A hús az állami főző tanfolyam oktatási céljaira kellett. A főznivalót az asszonyok hozták naponta. Húst azonban sohase. Ilyesmi nem volt a háznál, s így az oktatás hiányos maradt. Az ifjúság illedelmes merevséggel a nemes célért ropta a táncot. Az öregek az ivóban ültek, és ostobaságnak tartották a bált, pimasságnak azt, hogy a geszti asszonyokat főzni akarják tanítani. Pipáztak. Az üvegek lassacskán ürültek. 10 óra felé élénkült a politizálás. Ha az ifi úr használni akar nekünk, intézkedjék Pesten, hogy kapjunk egy zsidót, szólt keményen és komolyan hozzám az egyik öregember, villanó mosolyt takarózott ezüst bajusza alá. Az minek? Kérdeztem vissza. Birtokosnak, felelte, és ebbe az egy szóba belefért méreg és derű. Hogy kétségben nem maradjak, hozzátette. Lám, okányban már mozdul a föld. A zsidó túl előbb-utóbb elveszik, tán a népnek is jut, de az uraktól... Nyílt és kemény tekintetű arcok, csupa ránc, fehér üstökök, földfelé kívánkozó bozontos bajuszok, a kocsmáros, maga is parasztember közénk ült. Oda át már 3 órája állt a bál. Észrevettem, hogy vizsgálva figyelnek. Egyelőre azt figyelték, hogy poharamat nem nagyon ürítgetem. A mellettem ülők kocintott, kiitt a poharát, és felfordítva szájával tette az asztallapra. A példát követtem. A többiek is. Értettem, hogy próbáról van szó. Ruhám után ellenségnek néznek, és asztal alá akarnak inni. A magatartást tárgyilagosan helyeseltem. Körülbelül 1/2 óra múlva enyhült a próbatétel. Énekeltek néhány fiatalabb slágereket, remegő orcimpával, érzelmesen. Néhány öregember régi parasztdalokat arról, hogy szürke szamár búslakodik, mikor a juhász bort iszik. Pusztává tágult az ivó. 11-kor a kocsmáros egy szakajtónyi főtt tojást tett az asztalra. Elfogyasztottuk. Éjfél után többen fölálltak. 7 maradtunk. Az ének zabolátlanul zengett. Valaki erősítette, hogy Petőfi is meghált itt egyszer. A szomszéd asztalnál az egyik fiatal tanító és a főző tanárnő mulattak. 1 óra tájban kicsapódott az ajtó, és a hatóság egy képviselője lépett be. A csákó kissé ferdén állt a fején, székével közénk furta magát. Az öreg hajdú ábrázatok megmerevedtek. Az ének elhallgatott, csak a tanító bömböl teli szívvel hamisan. A részek csendőr kezében valószínűtlen tétovasággal tántorgott a pohár. Szünet nélkül beszélt. Tekintélytartás kedvéért, ahol egy szóban az R betű előfordult, azt háromszorosan mondta ki ilyen formán. Kérem! Beszédében, mintha minduntalan egy elromlott ébresztő óra recsegett volna. A parasztok merev derékkal figyelték. Úgy ülték körül, mint valami ősi törzsi ítélőszék, mely mindjárt ítéletet hoz. Az nem vett észre semmit. Feje előre bukott, és megfogta a szomszéd parasztgazda kabátgombját. Mert én magát akármelyik percben letartóztathatom, kérem! Az józanul és hidegen ingatta a fejét. Engem ugyan nem. A hatósági bal kezében megbillent a pohár, és vörös tócsát locsantott a zöld asztalra. Akár most mindjárt, mondta. Erőlködve lökte ki a szavakat a szájából. Méltóságosabb tartás kedvéért hátra akart dőlni. Nem tudott, mert a szomszédom gombját elereszteni nem akarta. Azt pedig két lóval sem lehetett volna kimozdítani merev helyzetéből. Úgy ült a széken, mintha tölgyfából lenne, s gyökeret eresztett volna. Akármikor bebizonyítom magáról, érti akármikor, kezdte a hatósági, hogy a szomszéd tyúkja a maguk udvarába ment, maguk megfogták és megették. Ezt a nyomaték kedvéért még egyszer megismételte. Aztán nem bírván többé a bizonytalan helyzetet, eleresztette a mellettem ülő gazda gombját, s az enyimet ragadta meg. Mert mi mindent tudunk, mindent. Ivott, mintha bor nélkül nem tudná elviselni egy tudás terhét. Kicsit ingatta a fejét, aztán új erőre kapva újból recsegni kezdett. Tegnap délután 6 órakor, igen 6 órakor, két idegen érkezett a faluba. Ugra felől. Egy urforma és egy paraszt ember. Itt elfulladt, aztán hozzátette. Ezt is tudjuk. És mi az ördögöt keresnek itt? Kérdeztem, mivel rólam volt szó, csak ő ezzel még nem jött tisztába. Feje megint nagyot billent, gombomba kapaszkodva rántotta egyensúlyba magát. Azt még most nem tudom, kérem, motyogta, de holnap tudni fogjuk. Ezt diadalmasan mondta, és csúszni kezdett lefelé a székről. Ebben a pillanatban egy kartársa jött be, tisztelgett. Leitta magát a csirkefogó. Mondotta mentegetőzve, fölrántotta székéről, és kituszkolta az ajtón. A hajdú unokák mereven ültek körül, szemük szikrázott, bal kezük a poharat szorította, jobb kezük a zsebükben járt. Hajnal felé az énekszó halkult, a tanítót hazatuszkolták, a főző tanárnő átment az ivón. Sápat volt az éjszakától. Két asztaltársam fölállt, hogy meginvitálja asztalunkhoz. Szabadkozott. Nem illik. Fáradt. Nem engedték. Végre leült. Úgy is beszédünk lenne a kisasszonkával, mondta csendesen az egyik öreg. A hangja nem sok jót ígért. Tessék, mondta a kisasszony azon az éles hangon, melyet a vidéki értelmiség hölgyei szoktak használni parasztokkal szemben, ha nem elég alázatosan szólnak hozzájuk. Az öreg hangot váltott, a holtfáradt főző tanárnő nem vette észre szavában a gúnyt. Tessék mondani, csak ugyan nem tudnak a mi asszonyaink főzni? Nem bizony, felelte fürgén a kisasszony, és kifejtette, hogy miért nem. Belemelegedett, a parasztok egyre gonoszabb gúnnyal hallgatták. Az egyik közbe szólt. És a kisasszony csak ugyan azért jött ide közénk, hogy megtanítsa az asszonyokat főzni? A zöldkeresztes főző tanárnő védőállásba helyezkedett, és jóindulatú fölénnyel, oktató hangon folytatta előadását a krumpli helyes elkészítéséről, s arról, hogy a tudomány szerint napi 40 fillérből elegendő kalóriatartalmú ebédet lehet összeállítani okszerű főzés mellett. Így mondta. Okszerű főzés. A parasztok szemén zöld nyilak villantak át. És a kisasszony nem mondotta, hogy jobb lenne, ha ételt küldenének, vagy éppen földet osztanának főző tanárnők helyett. A kisasszony összecsuklott, hálátlanságot emlegetett, hálátlan népnek áldozza fel a fiatalságát. A parasztok zordonan összevont szemöldökkel hallgatták. Az egyik fiatalabb parasztember kegyetlen mosollyal félbeszakította. Csak ugyan jobb lett volna a kisasszonkának is, meg nekünk is, ha férhez ment volna, s urán próbálná ki ezt a tudományát, nem pedig rajtunk. Pimasz paraszt, sziszegte alig hallhatóan a kisasszony, és öklével próbálta visszagyűrni szemébe a könnyeket. Fölállt, kiment. A hajnali kompánia megkönnyebbülten nótára gyújtott. Reggel felé járhatott, mert a kicsapódó ajtóból szürke derengés ömlött az ivóba. Az ajtóban a tanító állt, téli kabátja mellére csúszott, valamit motyogott a szerelemről össze-vissza. Végül fölnyaláboltuk. Kén a levegő talpra állította, bekísértük a lakásába. Három szobája volt, bútor nélkül, a falat melmagasságig nedvességfoltok színezték. A harmadik szoba egyik sarkában hevenyészett prics állt. A másikban volt 30 darab Modiano cigaretta hüvelydoboz, üresen. Mellettük egy pár kopott fekete cipő és egy hegedű tok. A hajnal hullaszín fényt öntött a szobába. Kimentünk. Ketten majdnem kihívóan közölték, hogy szívesen látnak vörösbor reggelire. Ugrai útitársam a kabátom ujját rángatta. Végig kell csinálni, súgta oda. A reggeli hideg csontig hatott. Az utcai pocsolyák mind befagytak, de a napfény már kúszott a náttetőkön fölfelé, és szép nap ígérkezett. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. 54. fejezet. Nagy szalonta hírbe jön. Kora délután a literatúra kedvelő fiatal parasztember a geszti szőlőskertben, ha nem is szörnyű vendégoldallal, de könnyű kapanyéllel kelet felé mutatott a trianoni határon túlra. Arra van nagy falu, mondta, s arra Szalonta, tette hozzá. Közbül a határ húzódott. Elgondolkoztam, hogy mi lenne nagy falu Toldi Miklós nélkül, s mi lenne Szalonta Arany János nélkül. Pontosan az, ami Arany János segédjegyző számára volt, nagy község. A mai újság hozza a hírt, hogy Szalontai Arany János a diadalmazott. Szalonta, Szalonta, be csak úgy jő neved az irodalmi hírbe, mint Pilátus a krédóba, írta Szilágyi Aranynak az elveszett alkotmányt ért jutalom alkalmából, s javasolja a költőnek Szalontai ismertetését az egyik honilapban. Arany így inti le. Szalonta ismertetését illetőleg szép volna, ha érdemelné, de még nem ért meg annyira, hogy ezt eltűrhetné. Visszaborzadna saját képétől, mely az elébe tartott tükörből rávigyorogna, s úgy tenne, mint a ferde szájú nő, ki szolgálóját verte meg önhibájáért. Jogai, peres körülményei emlegetését árulásnak, viselete lefestését gúnynak venné. Hagyjuk őt így, amint van. Könyvünk még nincs, de lesz, írja a kaszinóról, mulatság, teke, társalgás, preferansz nemű kártyajáték. Ebben a nagy faluban készül a Toldi, és annak a szerencsének, hogy ő szülte az ország egyik legnagyobb költőjét, az ország másik legnagyobb költőjének a látogatását is köszönheti. Itt nem léted óta, írja Arany, isteni Sandriának a látogatás után, igen sok változás történt. A templom falát rakják, a dinnye leragyázott, a városházát kimeszelték, az országutat megkövecselték, nekem egy versembe került, a szőlő érik. Arany 34 évig élt e helységben, merről egyik első levelében ezt jegyezte meg. Mit írjak e darásfészekről itt? Pöff és puff. Cívódás, mint kondám. Kannibalizmus, mint kondám. Én elszigeteltem magam tőlük. Magam most is szabadelvű vagyok, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy nincs e megyében elvrokonom. Ezt a reformkorszak 20. évében írja, 1845-ben. Mint a magyar írók általában, a szellemi egyedülvalóságot már szülőföldjén megtalálja. Ő az utolsó, aki Szalontát annak látja, ami. Mi már annak látjuk, ami ő volt. Megsemmisítette a valóságot, és valósággá tette égi mását. Ez az égi más a versekben egyre szépül. Olyan iramban szépül, ahogy a költő öregszik. A versek hazájának középpontja egy nádfödeles viskó. Kezdődik e hon a csendes tanyának küszöbjén, melyhez emlékezete köté legelső végét fonalának, midőn először útnak erede. A kisdett szülőház, mely csak úgy épült, rövid tanyául, mint a fecskefészek, a szülőföld középpontja. Az első határt húzzuk meg oly körben, mely a városka házainál ér véget. A városka végleges képét négy játékos fülbemászó sor és egy toronyrom ihlette vers írja lényegesen több ezer ember emlékezetébe, mint ahányan a helységet lakják. A négy sor. Szülőhelyem Szalonta, nem szült engem szalomba, azért vágyom naponta, kunyhóba és vadomba. A romiklette vers az ótorony fölé száll, és úgy lebeg fölötte, mint Petőfié mellett a másik diadalmas zászló. Mint egy azt jelzi, hogy az irodalom Szalontát birtokba vette. Nagy Szalonta nevezetes város, mégsem olyan nevezetes már most, mint mikor volt szabad hajdú fészek, benne lakván 300 vitézek. Csonkatoron nyúlik a felhőbe, rajta pihen a nap lemenőbe. Rá-rá veti visszanéző fényét, mintha látnám ősapáim vérét. Húzzuk meg a következő kört, a szülőház és a szülőhely után a szülőföldét. Arany János ezt a csatát elmondó históriás énekében teszi meg. Keszi, Kéza, Kétvásári, Gyarak, Vimer, Simonkerék, Kölesér, Panasz, hol minden templom helyett jól ösmerék. Hajduk, kurucok, harcosok alá való táj ez, hol a törököt szigetenként, lápon éren, másnap is még, sőt hetekig, úgy vadázták, úgy halázták, élve, halva, mérföldekig. Szalontának abban a címerében, melyet a magyar poézis adott a városkának, megölt törökök tetemei láthatók, kik a táj cselvető lápjaiban és zsombékjaiban vesztek. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. 55. fejezet. A bihari rónán. Arany János a Bérces Mármarosból ebbe a mezővárosba tér meg, a csonkatorony alá. A bolond istókban visszaemlékezik e megérkezésre. Hét napra elvergődött a parányi helységbe, hol lefolyt gyermekkora, melynek lapályos erdős ingoványi közt megvonul a kunyhók gyérsora. A helységből rozzant harangláb harangja esténként, becsengi a mocsárt, a lankát. A két szó, a mocsár és a lanka jelzi Arany szülőföldjének két legfontosabb táji elemét. Szalontától nyugatra a Tisza felé Róna terjeng, vizes táj. A várostól keletnek, Erdély felé lankák futnak az erdélyi hegyek lábához. A költő szülőföldje azon a határon fekszik, hol a hegyekből levándorló folyók és patakok meglassúdnak, szétfolynak a tájon, s fölissza őket a rét. A szabályozás előtt e folyók vizéből keveset ivott a Tisza. A berettyó például szinte egészében a sárrétben veszett el. 1799-ben egy kisújszállási pákász esküvel erősítette, hogy a berettyó közepén a víz mozogva folydogált. Esküjére bizonnyal azért volt szükség, mert ez az állítás az időtájt meglepőnek számított. A Szalontához közeli szerep a templom toronyból nézve 1851-ben még mindig úgy festett, mint egy 5-600 hol terjedelmű száraz sziget, mely végtelen tenger fölött úszkál. Komárdiban a halottakat csónakon hordták a temetőbe. Nagyobb temetéseken 40-50 csónakból álló menet vonult a temető felé. Füzes Tiszaparttól Biharig egy róna. Írja Arany e Szalontától keletre nyúló tájról, s rónán ez időtájt még nem csupán lapos síkföldet kell érteni, hanem vizes, mocsaras területet. Réten is mocsár értendő, a rétes emberek hajószámra hordták haza a vízi madarak tojásait, apró vadkacsákat, vadlibákat szedtek össze, s eladták a gazdasszonyoknak. A karcagi határon 1789-ben 76 ezer kéve nádat takarítanak be, s a bajomi pap 1827-ben így ír. Bámulatra méltó vastag nádak teremnek itten. A táj tele van halász, csikász, rákász, pákász, vadász, darvász, solymász, békász, méhész és pióca szedő élelmeskedőkkel. Mint Györfi írja, a csillogó víztükrű rónát, ha hosszabb ideig nem járt a marha, a nád, sás, kolokány, kotú felverte. Ez a róna terjed a falvak és városok száraz szigeteinek megszakításaival, Szalontától a füzes Tiszapartig. Szalontától keletre, Erdély felé, már szárazabb a vidék, a síkság lankákat küld a hegyek elé követségbe. Arany síksága ebben az irányban nem határtalan. Mintha sebes árvíz legyalulta volna, írja a hegyek és a Tisza közti tájról. A kép jellegzetes, a tájat formáló elemi erőről beszél. Az árvíz, mely e tájat laposra gyalulja, a bihari hegyekből zúdul le tavaszonként, s e bihari hegyeket aranyköltészetében épp úgy látni mindenütt a tájon, mint Szalonta körül tiszta időben. Bihar sem a valóságban, sem az aranyversben nem végtelen róna. Magaslatok szegélyezik a látóhatárt. A verssorok időnként fölemelkednek a peremhegyekre, s onnan tekintenek végig a síkon. Ha belényes ormán fölkel a nap reggel, végignézhet rajta még álmos szemekkel. Nincs azon hegy és völgy, itt-ott egy fatörzse, távol rengetegek, szétszórt elő őrse. A táj keleti határát ezek a ligeteket előre küldő erdők vonják meg. Túl a kékes erdő, a tájnak sötétebb, keskeny karimája. Szalonta mindenképpen aféle határhelyzetben fekszik hegyek és síkság gyepűjén, falvas és mezővárosos vidékek gyepűjén, a róna és a földművelő vidékek gyepűjén. Kelet felé búzaföldekre, majd halmokra látni, nyugat felé rétre, lápra, mocsárra. A Tisza felé eső táj a régi Alföldre hasonlít, a nagykunsági krónika rónaságára. A keleti rész már akkor a mai földművelés alá fogott Alföldre emlékeztet. A nyugatra eső tájról népes állatvilág költözik arany költészetébe. A keletre eső tájból mai jellegű kép, földművelő parasztok földje. Riedl veszi észre, hogy arany verseiben megvan úgyszólván az egész magyar állatvilág. Ha a magyar fauna és minden rá vonatkozó forrás kitalálna veszni, Aranyműveiből sokat tanulhatna a tudós. Györfi pedig így ír a hajdani sárrétek világáról. Száz esztendő alatt sem költ annyi madár ezen a földön, mint amennyit költött a rét fénykorában egy év alatt. Ezer esztendő alatt sem nevel annyi halat a berettyó, mint amennyit nevelt hajdanában egy esztendőn át. A madaraknak és állatoknak az a dús tenyészete, mely ez időtájt ellepte a nagykunság és bihartájait, madárral, állattal népes világgá teszi aranyköltészetét, a levegőt madarak szárnya csattogása kavarja, a föld is csupa mozgó élet. Hullámzó vetés közt búvócskázik a fűrj. Bokorról bokorra lomhakakuk szállunk szellős róna szélén. Kis pacsirta is szánt, mint a szegény költő fényes levegőben. Majd egy nyúl szökik fel, s indul az ugarnak, gyorsan karikázva. Még az állatok sokaságánál is jellemzőbb az, ahogyan ez az állatvirág föltűnik. Hirtelen mozdulással. Maga a természet elevenedik itt állatvilággá, mintha minduntalan lába kelne valamennyi rögnek. Szinte elemi erővel csap föl az állati élet a tájból. A barmok lábától fölkavart rétvize halakat habzik. A mozdulatlan mocsár hirtelen madarakat felhőz. Éppen ez az állat és madárvilággá mozduló természet az, ami aranynál, a leírásoknál is mélyebb érzékeltetését adja a rét és róna e lápi világának, e vizes csupa élettájnak, melyből ma már csak alig maradt hírmondó jel biharban. A Bolond Istók tündérszép leírása így beszél erről a földről. Nyugodtra lenge sása zöld lapály terült a lassan mélyedő Tiszáig, hol szőke csorda látszott, az apály vizében állva, térdig vagy bokáig. A csendes vidék fölött, mint pár szemöldök írott vonala, függ egy barna szárnyas a levegőben, csupa pasztelszín a kép. Arany szemének gyengesége még segíti is a táj egyéniségének érzékeltetésében. E rövid látó szem fátyolon átlátja e csupa pára, csupa nedvesség tájat. Részletei elmosódott foltokban jelentkeznek. Ha tájképeit úgy nézi az ember, mint festményt, mondhatni modernebbek e képek, mint Petőfi élesebb rajzú tájképei. Homályos körvonalú fény és árnyfoltok rajzolják ki a részleteket. Távolabb a csorda, szanaszét fehérlik, mintha ott valaki széjjel a pázsitra szép mosott ruhákat terített volna ki. A gyenge szem éppen gyengesége miatt a dolgok helyett néha a dolgok hangulati lényegét mutatja. Stájai inkább egri képre emlékeztetnek, mint munkácsi vászonra. A Bolond Istók tiszai leírása, fénysávok és árnyfoltok váltakozása, világos pontok izzása árnyékok fölött, egy-egy világosodó, majd elsötétülő részlet. Folyam mentében itt amott egyes vén fű sötétlő körrajza veté a sík lapájra hosszú és hegyes árnyát, minő torony épületé. Így a világost az árnyék vegyes rónája váltogatva követé, kék, hol nem éri nap, hol éri, sárgul a gyep, s homályos fényt kap a sugártól. Majd a nap is leáldozék, haránt fektette a fodor habu tiszára, mint búcsú jobbat, rezgő sugarát, és mintha még egy kis ideig várna, szélesen, hosszan, aranyhíd gyanánt ingadozék ott lángszínű sugára. Aztán vakító ragyogással ége a falu szélső ablakán, és vége. Ha néhány sorral odébb fut szemed a versen, hirtelenül, de csak pár röpke pillanatra Petőfi alföldjének szele legyinti arcodat. Majd egy betyár tűnt el szilaj lován, majd varjú rebbent föl csoportosan, majd földre hullod gyér csillagokul, csikós gulyásnak esti lángja gyúl. De ez csak futókép.
Szerelmes földrajz. Szabó Zoltán könyvéből Havas Judit olvasott fel.